Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké amen. A mai napon az egyházi évben nincs ünnepelt szent, viszont éppen ezért bőséges alkalom nyílik arra, hogy elgondolkodjunk a magunk nyomorúságán, gondolva akár a háborúra, akár a földrengésre és annak rettenetes következményeire, de ne felejtsük ki belőle a rettenetes hófúvásokat, szakadó esőket, hegyomlásokat és egyebeket. Vagyis miközben az ember azt gondolja, hogy milyen hatalmas már, űrbe tud menni, sőt, most már lassan birtokba akarja venni a Marsot is, közben még itt a Földön sem vagyunk igazán, nem csak nem, hogy biztonságban, hanem igazán nem mondhatjuk otthonunknak. Építünk, és ugyanakkor maga a Föld rombolja le. Vagyis nem is egészen érthető, hogy a tudomány erre miért nem figyel, ha egyszerűen nagyon nagy tudomány, hogy oda ne építsen, ahol valószínűleg egy-két évtizeden belül le is fogja rombolni maga a Föld. Vagyis megfontolandó, hogy mennyire vagyunk okosak, mennyire vagyunk tudósak, és mennyire vagyunk kiszolgáltatottak a dolgoknak. Nincs mire nagy büszkeséggel gondolnunk. Igaz, az ember sok mindent elér, vagy sok mindent ki tud kutatni, sok minden technikai újdonságot tud bevezetni, csak éppen gőgös ne legyen, mert visszaüt. Tehát az Úristen ugyan nekünk adta a Földet, hatalmunkba adta, mondja a Teremtés könyve, egyébként éppen most ezen a héten a Szentmiséken a Teremtés könyvéből vesszük az olvasmányt, annak legelejéről. Azt hiszem tegnap szerepelt az olvasmányban, hogy az Úristen az embernek adta a Földet, hajtsd uralmad alá. Hát kérem szépen, hol vagyunk attól, hogy a Föld igazán az uralmunk alatt legyen? Kizsákmányolni azt tudjuk, kiszipolyozni, de igazán uralmunk aláhajtani elég kevéssé. No, éppen ezért ez az alkalom a mai nap nagyszerű arra, hogy gondoljunk nem csak a magunk gyöngeségére, hanem magunk bűneire is. Az emberben persze fölmerül a gondolat, és nagyon sokan ezt számon is kérik, hogy miért enged az Úristen ilyen földrengéseket, meg havazásokat, meg esőzéseket, meg földcsuszamlásokat. Hát egyáltalán miért enged az Úristen háborúkat? Az embernek szabad akarata van. Ezzel a szabad akarattal, no és a gondol, az értelmes mi voltával kellene az embernek okosan fölhasználni az ismereteit, és aszerint élni ezen a világban. Még inkább pedig egymással nem háborúzni, hanem egymás segíteni. Az azonban mindenféleképpen nagyszerű, hogy a földrengés, illetve a pusztítása nyomán az egész világ megmozdult, és küldi a segítséget, kutató csoportokat és egyéb segítségeket a bajba jutottak megsegítésére. Azért mi magyarok ebben is kiválóak vagyunk, mert mi éjszaka is kutatunk, nem pedig éjszaka pihenünk. Azért van magyar kurázsi, úgyhogy nagyon örülnék, hogyha nem csak egy-egy foci meccsen drukkolnának a magyaroknak, hanem most ebben az esetben is, hogy minél több embert sikerüljön kimenteniük a romok alól ilyen erőfeszítések és ilyen áldozatosság mellett. Na, minden esetre imádkozzunk. Vajon miért enged az Úristen ilyesmit? Hát, mert megalkotta a Földet, és annak vannak ilyen tulajdonságai, hogy a különféle lemezek a Föld felszín alatt vándorolnak. Így tetszik nekik. Így vannak megalkotva. Nekünk ehhez kell alkalmazkodnunk, ez nyilvánvaló. Nem szabad azt gondolnunk, hogy az Úristen ilyen vagy amolyan bűneinkért sújt bennünket egy-egy áradással, havazással, földrengéssel. Ez a világ tartozéka. amire viszont nekünk föl lehet és kellene használnunk, hogy megértsük, hogy nem vagyunk igazán a világ urai, és annál inkább kell bűnbánattal és bocsánatkéréssel fordulnunk az Úristenhez, na meg természetesen esedezéssel, hogy segítsen az ilyen bajokban összefogni, segíteni, és ezeket valamilyen módon, ha lehetséges, kiküszöbölni. A bevezető imádságunkat erre használjuk fel. Ne legyünk tehát fatalisták, hanem vegyük észbe, itten az Úristen a világ dolgai által figyelmeztet, hogy csak emberek, csak teremtmények vagyunk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal és kíséd segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Egy rövid kis ismétlés. A materializmusról beszéltünk egy hete. A materializmus alapelve, az abszolút valóság az anyag. Így nincs szükség Istenre. Ez tehát nem kifejezetten Isten ellenes fölfogás, hanem inkább Isten tagadó fölfogás. Vagyis nem vallja, hogy van Isten, és neki küzdeni kell ellene minden áron, hanem azt mondja, hogy nincs is szükségünk Istenre. Jól megvagyunk mi az anyaggal. Ám lásd a földrengést, lásd a háborúkat, vagy még inkább a hóesést és vízesést. A kiindulási alapja tévedés a materializmusnak. Az anyag ugyanis nem abszolút, hiszen változik, sőt, mi több, változtatható. Tudjuk mi magunk is, gyönge emberek, változtatni az anyagot. Igyekszünk is, ezt nevezzük munkának. Ugyanakkor az anyagot vizsgáló ember többletet mutat az anyaggal szemben, hiszen én vizsgálom az anyagot, ez viszont fordítva nem szokott megesni, hogy az anyag vizsgálna engem. Az ember gondolkodik, következtet, önkontroll gyakorol, és van én tudata. És mindezek hiányoznak magából, az anyagból. Mindez nem eredhet tehát az anyagból, mert az anyag megnevezés részben nincs is definiálva, tehát igazándiból nem tudjuk, mi az anyag, de ugyanakkor az anyagnak tudjuk, hogy ilyenfajta tulajdonságai nincsenek, soha nem tapasztaltunk ilyeneket. Az anyagot többféle értelemben szoktuk használni. Az egyik értelme, ami a tudatunkon kívül létezik, mondja a meghatározás. De hát ez is teljesen alaptalanul általánosít, mert ami a tudatunkon kívül van, az lehet a másik ember lelke, vagy lehet maga az Úristen, aztán mégsem anyag. A másik értelme, amiben szoktuk az anyag elnevezést használni, ami a természettudományos módszerekkel vizsgálható. Na hát, ez sem jó meghatározás, mert tessék csak gondolni, az ember elmegy egy galériába, gyönyörű festményeket lát, elkezdi vizsgálgatni, persze, ha szabad, lekaparva a festéket, és akkor sok mindent megtud a festékről, csak éppen a festményről nem tud meg semmit. Vagyis a festmény szépsége, művészisége, az nem vizsgálható a természettudományos módszerekkel. Ilyen módon tehát sehogy se tudjuk, mit nevezzünk anyagnak, vagy hogyan nevezzük az anyagot. Az anyag örökké valóságát bizonyítani sem tudják, márpedig ha abszolút, akkor örökké valónak is kéne lennie. Sok hipotézis született, kozmogóniai és leszármazási elméletek, amikről a múltkor beszéltünk, aminek van bizonyos tapasztalati igazsága, de nem a kérdés lényegét válaszolja meg egyik sem, vagyis nem arról beszél, hogy honnan van az anyag, és mi az anyagnak a lényege. még beszéltünk a dialektikus materializmusról, ami valójában egy keresztény ellenes ideológia. Itt nem valamiféle filozófiáról van szó, ami az anyagot tartja abszolútnak, hanem itt egy ideológiáról van szó, amivel igyekeztek a kereszténységet kiszorítani. A dialektikát magyarázza bele az anyagba. Márpedig kérem szépen tudnunk kell, és ez kétségtelen igazság, hogy a mennyiségből soha nem lesz minőség. Azaz, egyetlen dolog, hiába sokszorozzuk, attól nem lesz más dologgá, hiszen nem tudja adni csak, ami ő benne van. Na hát, erről beszéltünk a múltkor. Amiről ma szeretnénk beszélni, az az eddigiekből fakadó dolog, hogy az ember több, mint anyag. Mielőtt tovább mennénk, remélem most nem felejtettem el, bemondom a telefonszámokat. Nagyon szépen köszönjük az adományokat, segítségeket, kérjük továbbra is mind az imádságot, mind az adományokat, és aki ilyen ügyben szeretne érdeklődni, az a 061 373 07 01-es telefonszámot tárcsázva kaphat információt. Ha valakinek hittani kérdése van, nem egyéb hittani kérdés, és azt tőlem szeretné megválaszolva hallani, akkor az a 061-374-0904-es telefonszámot tárcsázva jut el hozzám 10 óra 35-ig. Bezárólag. Na, nagyon szépen köszönjük, kérjük továbbra is az imádságot. Szeretnénk ugyanis megfelelő és okos dolgokat mondani a Mária Rádióban, hiszen másutt úgysem lehet ilyesmiről nagyon hallani. Igaz, vannak más rádiók is, kétségtelen, hát a Mária Rádió mégiscsak a szűzanyájé. Éppen ezért kérjük, tessenek szíves lenni, segíteni a szűzanya hangját, vagyis a Mária Rádiót adományokkal is, Isten fizesse meg a jóságukat. Na, az ember több, mint anyag. Az emberről azt állítjuk, hogy több, mint anyag, és több, mint az őt körülvevő környezet, vagyis a természet. Az embernek ugyanis szellemi lelke van, amely képes túllépni a halandó testen. A lélek, sőt nem csak túllép, hanem túléli a halandó testet, az ember lelke. A lélek létezését maga a működése bizonyítja. Lelkiismeretfordulást érez az ember, hogyha rosszat tesz. Bizonyos erkölcsi törvények önkéntelen megkövetelése önmagunktól. Hát általában erre nem kell külön tanítani az embereket, hogy gyilkolni nem szabad, vagy hogy az igazat kell mondani a másiknak. És akkor vannak olyan dolgok is, ami persze a nevelés által valósul meg az emberben, vagyis rászorulunk a nevelésre. Az, hogy világra jöttünk, ez még nem jelent semmit az ember számára. Hosszú ideig kell róla gondoskodni, aztán felnövekszik, és közben okosodik, és csak utána lesz képes arra, hogy önállóan helyt álljon ebben a világban. A lélek eredetére, honnan van a lélek, négy válasz adható. Ez persze egy kicsikét filozofálás, de megtetszenek látni, hogy van értelme. Valahonnan van a lélek, ami nálam kevesebb, vagyis a természetből van a lélek. Egy másik válasz, tőlem, vagy az egyéntől van a lélek, tehát én magam adtam magamnak lelket. Na, majd még beszélünk róla. A harmadik válasz, hogy másoktól kaptam a lelket, ez még elő is fordul a világban, amikor azt gondolják, hogy a szülőktől kapja a gyermekük a lelket, egyáltalán nem, mindenki önálló lélek, akár messze esett az almafájától, akár nem, vagyis sok szülői vonás fedezhető föl a gyermekben, vagy egyáltalán nem, ez azért mégsem így van, hogy másoktól kapná. A negyedik pedig, hogy valahonnan, ami fölöttem áll, ez, amit úgy nevezünk, hogy magától az Úristentől. Na most akkor a négy dologra válaszolhatunk. Nem kötelezhet engem az, ami nálam kevesebb. Vagyis amikor itt lelkiismeret fordulásról beszélünk, akkor nem lehetséges az, hogy itt az anyag szólal föl az ember ellen. Az anyag nálam kevesebb. Éppen ezért nem kritizálhat engem. Hát erről Szent Pál apostol is beszél a római levélben, amikor azt mondja az agyagos mester hasonlatát használva, hogy melyik korsó tud felszólamlani a mester ellen, hogy miért ilyennek csinálsz engem, vagy miért rontottál el. Hát agyagos mesternek joga, hogy az anyaggal úgy bánjon, ahogy akar. Ez tehát nyilvánvaló, hogy ahogyan az agyag a mesterét nem vonhatja felelősségre, úgy az anyag, a világ nem vonhatja felelősségre az embert. Egyébként pedig, ha az ember rosszul bánik a világgal, akkor majd a világ ezt a rosszul bánást fogja megmutatni, vagyis nem a világ üt vissza az emberre, hanem az ember rossz cselekedete vagy oktalan cselekedete üt vissza. Tessék csak gondolni, itt van ez a hatalmas forróság, vagy a légkör milyen amolyan változása. Hát mi magunk vagyunk az okai, állapítjuk meg mi magunk, vagyis van valami önkontroll, hogy aztán ennek mennyire engedelmeskedünk, azt nem lehet tudni, mert most a háború miatt inkább megint csak bányászunk szenet, ahelyett, hogy atomenergiával pótolnánk a hiányzó energiákat, vagy abba hagynánk a háborút. Na, ezt csak úgy zárójelben jegyzem meg. Nem kötelezhetem önmagamat, mert akkor magam fölé kellene emelkednem. Ez a válasz a másodikra, hogy a lélek tőlem, az embertől való. Hát ez ellentmondás, vagyis, hogy én ráparancsolok magamra, hogy ezt ne így csináld, hanem amúgy. Az embernek van döntési joga, de ez mégsem olyan, hogy most én magam fölé emelkedem. Mivel szabad akaratom van, ezért dönthetek így vagy úgy. Aztán utána beláthatom, hogy nem volt jó a döntésem, és ezen változtatni kell. Aztán másoktól. Hát a velem egyenlők sem kötelezhetnek engem, mert akkor már nem lennének velem egyenlők, hanem akkor fölöttem lennének, ha egyszerű kötelezhetnének engem. Gondolom, a logika világos, éppen ezért nem embertől való az ember lelke. Csak a felettem álló forrás marad meg, mint lehetséges megoldás, vagyis az ember lelkét maga az Úristen teremti. A hogyant ne kutassuk, mert ez az Úristen titka. Viszont, hogy van ilyesmi, ezt ő maga is elárulja. Nekünk, keresztény embereknek éppen ezért van előnyünk a filozófusokkal szemben, mert ott van a Szentírás, vagyis az Isten szava, és az Úristen elárulta nekünk, hogy igenis ő teremtett bennünket. Sőt, mi több, azt is megtudjuk, hogy újjá is teremt bennünket, vagyis az oktalan lelkünket igyekszik okos lélekké formálni a megváltás által. Csak rajtunk múlik, hallgatunk-e az okos szóra, vagy sem. Na, manapság ugye valamelyik politikus folyton ostobázza az embereket. Hát nem vagyunk ostobák, legfeljebb olyanok konokok vagyunk, hogy nem hallgatunk a jó szóra, vagy nem hallgatunk a jó tapasztalatokra. Vagyis mi magunk kell, hogy határozzunk a dolgokban, és utána engedelmeskedjünk annak, amit megállapítottunk. A lelki tevékenységeket vizsgálva találunk olyanokat, amelyek teljesen ellentétesek az anyag tulajdonságaival. Vagyis ebből a szempontból is kiderül, hogy az anyag és a lélek más. Ilyenek a megismerő tevékenységeink, vagy a különféle törekvéseink, nem beszélve az érzelmeinkről. Ezek nem anyagi természetű dolgok. Az anyagban nem találunk megismerésre való törekvést. Tessék csak belegondolni, hömpölyög a láva, de nem akar megismerni, hát az vagy elpusztul, amire ráömlik, vagy nem, elég vagy sem, de egyáltalán nem nézi meg, hogy most mi kerül alája, és mit fog elpusztítani, vagy mit sem. Nem válogat. Szépen beleömlik a tengerbe, és akkor nagy füst lesz, és aztán kiderül, hogy mégiscsak a tenger fog győzni, és ő pedig szépen megszilárdul, és lesz belőle kőzet. A különféle anyagok legfeljebb hatnak egymásra, de nem is alkalmazkodnak egymáshoz, nem egyezkednek, és nincs kompromisszumkészségük. Vagyis az anyag az mindig önmagát akarja érvényesíteni. Persze itt ez már megszemélyesítés. Nem, az anyag az van úgy, ahogyan az Úristen megteremtette. Egy másik anyag is van úgy, ahogyan az Úristen megteremtette. Ha egymás mellé kerülnek, akkor valamilyen hatással vannak egymásra. De ez nem szándékos vagy nem eltökélt, hanem ez a természetéből fakadó dolog. Ami a törekvéseket illeti, Hát ilyet sem találunk az anyagban. Ahhoz már ugyanis élet szükséges, hogy valami törekvés legyen, tehát valami cél, kitűzés, és azt akarja megvalósítani. Az anyag az önmagában csak úgy van. De nem nevezhető ez törekvésnek az, hogy ő létezik, és olyannak létezik, amilyennek meg lett teremtve. Ez nem törekvés, hanem ez adottság számára. Ami pedig az érzelmi vonásokat illeti, hát ott végképp nem, ilyesmit nem tulajdoníthatunk az anyagnak, hogy sírva fakad a saját pusztítását látva, ilyen még nem volt. Ezt mindig az ember szokta tulajdonítani ilyen vagy amolyan mesékben az anyagnak, hogy ez vagy amaz történik, a fák beszélnek, vagy a virágok sóhajtoznak. No, tehát végül is azt kell mondani, hogy az kiderül az eddigi vizsgálódásunkból, hogy az anyag egészen más természetű, mint ami az emberben megvan az anyagon túl, a lélek, ami tud vizsgálni és tud önkontrollt is gyakorolni. Mozart első szimfóniájának első és második tételét hallottuk, a harmadikat majd legközelebb. Most viszont van még mondandóm. Az említett három fajta lelki tevékenységet nézve, mindegyiknél találunk magasabb, illetve alacsonyabb rendű működést. A megismerés ugyanis lehet érzéki, meg értelmi. A dolgok megtapogathatók, megszemlélhetők, és más tulajdonságaik alapján is osztályozhatók, például az ízük, vagy a színük, vagy a formájuk alapján. Nyilván, hogy ez az érzéki megismerés, és ez az egyszerűbb. Sokkal többet megtudhatunk az anyagról, hogyha az összetételét kezdjük elemezni, vagyis kutatható az előfordulása is, hasonlóképpen vizsgálható a más anyagfajokkal való összevetése, hatása, egymásra hatása. Vagyis ez a megismerés lehet egy belsőségesebb, lehet egy külsőséges. Ami a törekvéseket illeti, hasonlóképpen. Ez nyilvánvaló csak az élő anyagnál kereshető, mint az előbb mondtuk, de hát vannak ösztönös törekvések, ami az alaptulajdonságaiból fakad az élőnek, de lehet akarati törekvés is. Tessék belegondolni, ha a ló kikerül a mezőre, és zöldet lát, önkéntelenül elkezd legelni. Nem kell őt bíztatni, még csak az sem kell, hogy nagyon éhes legyen, magától értetődő, ha egyszer itt van a zöld, akkor ő azt lelegeli. Ugyanakkor a ló idomítható is, vagyis hogy az akarat is rákényszerítheti bizonyos dolgokra, hogy így vagy amúgy cselekedjen, hogy egyszerre csak három lábbal, ne négy lábbal lépjen, stb. Stb. Tessék csak gondolni a műlovar bemutatókra. Ha pedig az érzelmeket nézzük, szintén megint csak az élőlényeknél kétféle formája is lehet. Lehet ezek is érzelmiek, meg szellemiek. Tessék belegondolni, a dörgéstől a kutya nagyon megijed. Szüleszteri tűzijáték. Elszabadul, még a láncát is elszakítja, ha van kellő ereje, és világgá megy. Ugyanakkor a gazdájához ragaszkodik, méghozzá szinte a végletekig, tehát valamiféle lelki kapcsolat is mutatkozik meg, miközben ez nem igazi lelki, de mégis ahhoz hasonló. Vagyis van szellemi és van érzéki működése is a kutyának, ilyen módon tehát beszélhetünk valami magasabb rendőről is, és valami alacsonyabb rendőről is. Szinte magától értetődőnek tűnik, és bizonyítása sem szorul, hogy az anyaggal ellentétesek az értelmi tevékenységek, és ugyanígy az akaratiak is. És itt már természetesen emberről beszélünk, az ember lelkéről. Az anyagban nincs igény a mellette lévő megismerésére. A ház, a fala jól megfér a tetőszerkezettel. Nem kell, nem akarja megismerni, mi ez, amit itt a nyakamba tettek, miféle deszkából van, vagy miféle gerendák nehezednek rám. Szépen tudomásul veszi, ezen most ilyen cserép van, vagy amolyan, abszolút nem érdekli. Legfeljebb annyiban, hogyha túlterhelik, akkor szépen megrodjan a fal. Viszont a tetőt sem érdekli, hogy milyen fal van alatta. Tudomásul veszi, hogy az ember így építette, legfeljebb pehje lesz az embernek, hogyha nem okosan és nem a méréseknek megfelelően építette. Vagyis az anyagban nincs semmiféle érdeklődés a másik anyag iránt. Nincs igény a mellette lévő fölismerésére. A kőművesnek kell bemutatnia hanem okosan megterveznie és véghez vinnie, hogy erre a falra ilyen vagy amolyan tetőszerkezet építhető, ennyit fog elbírni, amennyit meg már nem fog elbírni. A beépítendő ajtó is tudomásul veszi, hogy milyen falba lett beleépítve, és egyáltalán nem morgolódik, legfeljebb hamarabb tönkre megy, hogyha nem okosan és nem megfelelően készítették el. olyan sem fordulhat elő, hogy az építőanyag ellene mondana a kőműves építő szándékának. Márpedig én, igaz, a mesében van a kőműves kelemen, hogy a fal leomlott, de hát ott is valamiféle szellemi és lelki hatás az, ami miatt ez így történt. De hát a maga a fal nem szokott ellene mondani az építőnek, legfeljebb, hogyha ügyetlen az építő, akkor fogja magát és leomlik, de ez nem akarati cselekmény tőle, hanem a technika, illetve a fizika ezt hozza, a nehézség törvénye és egyéb. Ugyanakkor emellett azt is mondhatjuk, hogy mindig az építő szaktudása és a megfelelő ügyessége szükséges ahhoz, hogy az ellenkezést legyőzze, hanem egyszerűen azt a nehézséget, hogy nekem föl kell emelnem a követ vagy a téglát, és föl kell raknom a falra. Ez, kérem, mindig az építőmestertől függ. Ahol valami hibát találunk, ott a magunk ügyetlenségét kell feltételeznünk és belátnunk. Nem mondható, hogy ez vagy amaz a dolog, ilyen vagy amolyan anyag rossz indulatú lenne az emberrel szemben. Ez nekem mindig így vagy amúgy sikerül balul, mert nem akar engem elfogadni az anyag. Ez, kérem szépen, az anyagnál nem létezik. Nekünk, embereknek azonban sok mindenben kell alkalmazkodnunk az anyag megismert tulajdonságaihoz. Ez tehát nem önálló akarat, hanem a teremtés eredménye, ilyen vagy amolyan anyagot hozott létre az Úristen, ilyen vagy amolyan tulajdonságai vannak, amiket vagy fölhasználhat az ember, vagy éppen figyel rájuk és alkalmazkodik. Hogy aztán ebből hogy következik, ami a számunkra fontos, hogy Istenre következtessünk, arról majd a legközelebbi alkalommal beszélünk, vagyis bizonyításokat építünk föl, mind az értelmi, mind pedig az akarati tevékenységre, mint alaptevékenységre, és abból derül majd ki számunkra, hogy igenis Isten létezik, és az Úristen szeret bennünket. De hát ezt hagyjuk a legközelebbi alkalomra. Most azonban befejezésül a záró imádságunkat is ajánljuk föl mind a földrengés, mind a háború szenvedő sérültjeiért, és az őket ápoló vagy őket kimentő segítőkért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Uram, minden erőmmel, egész szívemmel akarlak szeretni és megtartani parancsodat, hiszen aki nem szereti valóságosan embertestvérét, az megveti parancsodat, aki pedig megveti parancsodat, az téged vet meg, e parancs szerzőjét. Ne ki tudja vagy fogja tudni megtartani ezeket a parancsokat? Ki szeretett valaha úgy fele barátját, amint te szeretted apostolaidat? Nem tudok veled lépést tartani, Uram, ne engedd, hogy legalább távolról kövessem nyomaidat. Ha nem vagyok arra képes, hogy testvéremet jobban szeressem magamnál, amint te tetted, amikor az emberiség üdvét haldokoltál, add meg, hogy legalább úgy szeressem, mint saját magamat. Azt tegyem másoknak, amit szeretnék, hogy nekem tegyenek. Ebben segíts, Uram. Amen. Még Szent István királyhoz, Magyarország fővédő szentjéhez is fohászkodunk. Üdvözlégy, Szent István király, néped áldott reménye! Üdvözlégy, hitünk tanítója és apostola! Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Még befejezésül.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.
K.
készült a Média Tanács támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.